Szeretettel köszöntjük Önöket Pjongcsángból a téli olimpia helyszínéről. A 23. téli sportsereglet zajlik itt Dél-Koreában. És hadd akkor kívánjunk boldog új évet is, hiszen ebben az esztendőben, illetve ezen a napon Dél-Koreában nemzeti ünnep kezdődött, egy háromnapos nemzeti ünnep, amely holnap után tetőzik. Munkaszüneti nap van Dél-Koreában. A hold új évet ünneplik. Ez a kínai naptárban és természetesen a koreai naptárban is az új évet jelenti, az új esztendő kezdetét. Ilyenkor, amint kicsit utána olvastunk és itt érdeklődtünk, ilyenkor a halottakra emlékeznek, és ez az ünnep a gazdák ünnepe is. A mezőgazdaságban is nagyon fontos a hold új év. Február 16-át írunk, és gyakorlatilag elérkeztünk a téli olimpia feléhez.
Köszöntöm én is sok szeretettel a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és ahogy te is mondtad, akkor boldog új év lesz mindenkinek ebben az évben már másodszor, hiszen ugye mi ezt még itt átélhetjük Koreában. Azzal is kezdeném akkor, hogy mint újságírók nekünk részünk volt abban a sajtóközpontban, hogy megleptek minket koreai különleges ételekkel, illetve süteményekkel, és hát talán a legkülönlegesebb az a sütemény része volt, hiszen mind a ketten azt hittük, hogy valami édeskés dolgokat fogunk majd fogyasztani, és hát minden rizs alapú gyakorlatilag, különböző színekben igaz, de minden rizs alapú, és hát én igazából a pufuleczhez hasonlítanám.
Igen, volt benne hasonló a régi-régi pufuleczhez, de rizsborítással, rizs félszemcse borításokkal, illetve, hát igen, az is nem, az nem pufasztott rizs, a zizin volt pufasztott rizs. Igaz? Az, igen, az még olyan lehet még most is találni a boltokban. Ami meglepett, volt egy szintén rizsből készült, de mézzel összekevert, hasonlít a baklavához, a török baklavához, de az íze nem olyan. Ez olyan, mint amikor a Székely bácsi elmegy Budapesten az állatkertes hazajön, és tudjátok, hogy a zsiráf milyen, olyan, mint a ló. Tudjátok, milyen a ló? Igen, ma ez nem olyan. Tehát ez a baklava is olyan, ez a rizs, mézes kevert tészta, sütemény, olyan, mint a baklava, csak nem olyan. Egyáltalán nem édesek a süteményeik, úgyhogy nem is lehet nagyon édességnek nevezni.
Így van, ez meglepett minket. No, de térjünk vissza az olimpiára, hiszen itt zajlanak az események, és ha mi már nem jutottunk el a sífutásra, mert ugye dugóba keveredtünk, és sajnos a buszunk nem ért oda időben, így mondjuk el akkor az eredményeket, ugye itt már lezajlott eléggé sok minden ma délelőtt, elég ha csak az óriás műlesiklásra gondolunk, vagy a sífutásra, ugye akkor veszem külön a Super G-ben, ugye Mayer Matthias győzelmével ért véget, amely osztrák versenyző, 1990-es születésű, tehát ő volt az, aki elsőként a leggyorsabban áthaladt ezen a versenyen a célvonalon. Második lett Beat Feitz Svájcból, harmadik pedig a norvég Kjetil Jansrud. Hogy ez mennyire meglepetés ez a győzelem vagy sem, azt igazán az osztrákok tudnák megmondani, de én azt mondom, hogy egy 90-es születésű versenyzőnek már nem is olyan meglepő, hiszen már némi tapasztalattal kell rendelkezzen.
Hát nem, azért Mayernek jó nagy tapasztalata van, és tőle elvárták az érmet. Nem biztos, hogy az aranyérmet várták el ebből a versenyszámból, de azért Matthias Mayer ennek a számnak egy nagy neve. Igaz, hogy a többiek is, akik ott mögötte végeztek, szintén nagy névként jelentkeztek az alpesisi szuperóriás bűnösiklásában. Ebben a próbában nem indult Marcel Hirscher, úgyhogy valószínű, hogy ezért nyerhettek a többiek. Jó, Marcel Hirscher elsősorban szlalomos, elsősorban műlesikló, de nem akadályozta ez meg, hogy ne nyerje meg a szuperkombinációt. Volt még alpesi sí, nekünk versenyzőink voltak, egy magyar versenyző, Kékesi Márton szerepelt a rajtnál, sajnos azonban ő nem tudta befejezni ezt a versenyt. Volt még egy alpesi síverseny.
Így van, a női szlalomról van szó, és a női szlalomban a svéd Frida Hansdotter lett az első, második helyen pedig a svájci Wendy Holdener végzett, míg a harmadik hely, vagyis a bronzérem, az Katarina Gallhuber nyakába került, aki egy osztrák versenyző. Itt keresem, hogy a magyar résztvevőnk volt-e, és így van, volt is. Maróti Marian Mimi az 53. helyen ért célba, míg Hoszman Szonya sajnos nem tudta befejezni a futamot.
Továbbra is alpesi, nem, továbbra is téli sportok természetesen, méghozzá skeleton, majd véget ért a skeleton verseny. Egy dél-koreai, egy hazai versenyző győzelmét hozta a 4 futam, méghozzá Yoon Sung Bin a neve, és hatalmas ünneplést csaptak a koreaiak a nemzeti ünnepükön, hiszen a televízióban szinte mindegyik adón a rövidpályás gyorskocsia mellett ezt mutatták. Azért a szállásunkon lehet fogni jó néhány sportadót, ezek közül vannak specifikus szakági televíziós sportadók, ilyen a golf például, de vannak olyan adók, ahol kizárólag az olimpia rövidpályás gyorskocsia versenyeit mutatják. Én már nem tudom hányszor láttam azt, hogy a dél-koreai sportoló nem jut be a döntőbe, illetve bejut a döntőbe, aztán ott stb. Tehát a dél-koreai Yoon Sung Bin lett a győztes, megelőzve az olimpiai színek alatti futó orosz Nikita Tregubovot, a harmadik helyen pedig egy angol sportoló végzett, Dom Parsons. És itt volt romániai képviselő is, Veliku Dorin a 25. helyen zárta a versenyt a 30 indulóból, tehát Velikunak nem sikerült nagyon sokat előrelépnie, sőt az utolsó futamában a 27. volt, így összesítésben a 25. helyet szerezte meg. Egyébként az első menet után a 25., a második után a 22. eredményt érte el, a harmadikban a 27. összesítésben, tehát a 25. Volt-e még valami?
Igen, volt még női hódeszka crossban, amelyet Mihajla Mojoli nyert meg, ő egy olasz versenyző, így az olaszok örülhettek az aranyéremnek. Az ötszörös világbajnok Lindsay Jacobellisnek megint nem jött összeállítás arany, sőt az ilyen sem. És ha már említetted a skeletont, akkor ne felejtjük el azt sem, hogy ma még volt egy 15 kilométeres egyéni sífutóverseny is Szabadstúrusban, és azt hiszem, hogy itt viszont Dario Colonna győzelme azért mégiscsak egy hatalmas győzelem, hiszen 18 másodperccel sikerült maga mögé utasítania azt a gyakorlatilag több mint 100 fős mezőnyt, mondom pontosan 116 fős mezőnyt, amelyben ketten be sem fejezték a versenyt, úgyhogy gyakorlatilag Dario Colonna győzelme tehát eléggé egyértelmű volt. 33 perc, 43 másodperc alatt teljesítette a 15 kilométeres szabad stílusú távot. Második helyen az a norvég Simon Hegstad Krüger végzett, aki ugye a sprint klasszikusban megszerezte az aranyérmet, és olimpiai bajnok lett itt Pjongcsángban. Harmadik helyen pedig Denis Spitzov orosz versenyző végzett, aki ugye az olimpiai színek alatt képviseli Oroszországot. Itt tehát svájci arany, norvég ezüst és orosz bronzérem. A román versenyzők közül Paul Pepene a 37. helyen ért célba, ő 2 perc, 35 másodpercet kapott a győztestől, míg Csanka Alim Florin 43. lett 2 perc, 48 másodperces hátránnyal. Magyarországnak egy résztvevője volt, Kónya Ádám a 89. helyen ért célba a 118 fős mezőnybe, 5 perc, 43 másodperces hátránnyal.
Ezek tehát a mai versenyek, és akkor egy kicsit vetítsünk rá a tegnapi napra, hiszen interjúkat is készítettünk. Természetesen minden nap beszámolunk majd a legfrissebb eredményekről, illetve a mi sportolóink megvalósításairól. Tegnap Lőrinc Tímea és Szőcsemőke volt érdekelt a női sífutók 10 kilométeres versenyében. Ez egy kétkörös verseny volt, amely végén Lőrinc Tímea az előkelő 53. helyet szerezte meg, úgyhogy neki a világranglista pontjai alapján nem osztottak nagyon jó induló számot, nagyon jó rajtszámot, ezt azonban messze túlhaladta. És akkor most hallgassák meg a Lőrinc Tímeával készült helyszíni riportot.
Tíme 53. hely, és én, ha nézem az idődet, 28-40, nem is ez a lényeg, hanem csak 3-40-re maradtál el az éllovastól, az olimpiai bajnoktól.
Hát igen, szerintem egy jó verseny lett, jó versenyt szaladtam. Én elégedett vagyok a formámmal, hiszen a papírforma szerint jobb eredményt értem el, mint amilyen helyezéssel indultam.
Ugye nem volt neked teljesen akadálymentes a felkészülésed?
Hát nem, mert volt műtétem is, meg utána fizioterápia, meg kinetoterápia, elég rövid idő volt, hogy felkészüljek.
Ez a valós helyed a világ elitben, ezek szerint?
Hát még talán egy kicsivel azért menne jobb is. Nem azt mondom, hogy most 10-20 helyen hamar jobb lenne, de még menne jobb.
De korábban nagyon hideg volt, nagyon szeles volt az idő, és nagyon jeges volt a pálya. De úgy tűnt, távolról legalábbis, hogy olvadt egy kicsit. Milyen volt ma?
Hát a mai nap a szuper volt szerintem, sőt, nekünk is mind a sportolók versenyzők része, hisz abban a hidegben nagyon a levegőnél is a szervezetet is eléggé megkínozza. Most melegebb felolvadt, felengedett az idő, így szerintem sokkal jobb versenyezni, mint hidegben.
Jól csúsztak egyébként?
Igen, nagyon elégedett vagyok a léteimmel. Más sportolókhoz hasonlítva, sőt, jól mentek nagyon a léteim. Eltaláltak persze, nem volt ebben probléma egyáltalán.
Melyik része volt kegyetlenebb a pályának?
Hát szerintem a 2,5 kilométertől hátrafelé a 3,5-ig egy kilométer az nagyon nehéz volt. A pályának a hátsó része.
Amit pont innen sajnos nem látok.
Nem, itt csak a sprint pályát lehet megtekinteni, igen.
Az nagyon emelkedő és meredek volt?
Igen, sokkal, hát egy olyan 500 méter, amit biztosan mondok, hogy emelkedős rész. Persze van pihenő, de hát felmászol 3 perc alatt, mert leereszkedsz egy alatt. Nem lehet hasonlítani a kettőt össze.
Volt neked célként kitűzve esetleg az, hogy az előtted indulókat megfogjad? Úgy meddig számoltál előre?
Hát azért én még egy 10-est elé számoltam, amire biztos voltam, hogy meg szerettem fogni. Tehát beérni, nem feltétlen beérni időbe, megverni őket.
Ez nem volt túlzott optimizmus?
Nem, egyáltalán kicélkűzés volt számomra.
A sprint versenyen ugye elmondtad, hogy egy kicsit begörcsöltél a második részére.
Most? Hát most nem azt mondom, hogy nem volt nehéz a pályának egy része, vagyis a távnak egy része, de sikerült helyre jönnöm, meg persze kicsit pihenni az ereszkedőkön, így elég jó volt.
Nyugodtan készültél a mai versenyre? Itt már Pyeongchangban.
Igen, én eléggé, ahogy ide érkeztünk, úgy hideg volt, meg rossz idők voltak, úgy eleinte gondoltam, hogy jó, hát ha mégis ilyen lesz, akkor mi lesz, azért ezek a hidegek, nem lesz könnyű a verseny. De utána, miután kezdett kicsit felmegedni, ugye a stressz is úgy kezdett lejjebb menni maga róla.
Meg volt akkor egy kicsi izgalom, az olimpiai izgalom, de annál több nem.
Hát nem, a stressz az általában mindig van a versenyzők részéről, mint részemről is.
Milyen taktikával vágtál neki a köröknek? Ugye 2 kör volt.
Igen, hát nem azt mondom, hogy taktikáztam, igazából arra tűztem ki, hogy legyek nyugodt, persze, hogy bemelegítve legyek, a szervezetem legyen minden rendben velem. Tehát igazából azt mondtam, hogy egy aránylag 2 egyforma kört szaladjak, hogy ne legyen a 2 kör köz különbség. Tehát azt gondoltam, hogy elindulok egy jó tempóval, amit próbálok végig menni.
Mi volt számodra az elvárás, vagy tőled az elvárás az Olimpiai Bizottság részéről? Mondtak-e valamit az elején, amivel esetleg nyomást gyakoroltak volna?
Hát igazából nem mondtak, tényleg szó szerint nekem nem mondták meg, de úgy az edzők által vártak azért egy kis jobb eredményt a sprintbe. Persze, de nem szó szerint nem mondták meg azt, hogy nekem most innen a top 20-ba kell jöjjek. Tehát tudják, hogy a felkészülésem is későre sikerült, sőt, még nem mondhatom a 100%-osan, de nem volt nagy stressz rajtam, tényleg így oké volt.
Romániai télisportolóként szerintem jelen pillanatban ez egy jó helyezés a befektetésekhez képest és az infrastruktúrához képest.
Igen, szerintem is. Igazából elég sokat kapunk, ahol lényeg, tehát hasonlítva más sportokhoz is, azért próbáltak nekünk mindent megadni, amit lehetett, persze sportolóknak, masszőrtől, szervizmenék, amit lehetett egy az államnak megengedni. Szerintem elég jól támogattak.
Első olimpiád Lőrinc tímjaként.
Igen, jó érzés, és köszönöm neki minden támogatást. Igen, hát váltam igazából, most már ő a családom, és jó érzés, hogy vele ünnepelhetem, meg azt az ő nevével ünnepelhetem meg, hogy itt lehetek.
Hát mi is megünnepeltük azt, hogy az 53. helyen zárt Lőrinc Tímea, a Gyergyószentmiklósi gyors, illetve sífutó. Ott volt a sífutók között Szőcs.
Szőcs Emőke.
Aki?
Aki Csíkszeredai.
És vele készítettél egy interjút, neki nem sikerült olyan jól ez a versenye.
Nem volt annyira elégedett, úgy tűnt nekem, hogy a célban azért ő ennél többet szeretett volna, és talán ennél többre is képes, de ne feledjük el azt sem, hogy ő egész szezonban a biatlonra készült, ő sílővészetben szeretett volna kijutni az olimpiára, úgyhogy lehet, hogy puska nélkül könnyebb sízni, de nem mindenkinek.
Lássuk, hogy mit puskázott Szőcs Emőkét, hallják.
Nem abszolút. Hát szerintem igazából a pályán a kondíciók elejétől végig gyanítom, hogy azok voltak, úgyhogy ugye nem láttam az elején mi van, de sőt, örülök annak, amikor többen vannak a pályán. Hogyha ugye az elején rajtolok, akkor egy darabig sehol senki nincs. Így viszont, hogy hátul rajtoltam, aki a második körén volt, azzal még jól nyugodtan tudtam futni, mert hát mindig húz egy-egy valaki, hogyha ott van előtted, ha egyedül vagy, annyira nem.
Szoktál így előre számolni, hogy mondjuk megnézed, hogy ki az, akit esetleg be tudnál fogni, ugye előtted indul?
Nem feltétlenül, hogy szoktam számolni, azért így a körön is figyelgetem, hogy ki kivel, hol, hogyan találkozok, és legkövetkező körben hátrább van, előbbre van, meg ilyesmi. Egyébként nem. Annyira arra gondolok, meg azzal foglalkozok, hogy mi a dolgom, melyik dombon hogyan menjek, hol hogyan jöjjek lefele, hogy igazából nem.
Mi volt a taktika neked? Meghúzod az elején, és aztán ami a csövön kifér?
Hát, hogy elejétől végéig, igen. Igazából nem pihenni sehol. A lejtőkön ott persze kötelező módon beülve, hogy minél gyorsabban menjél, úgyhogy a végén a kanyart azért ne hagyd ki. Na, hát igazából itt az is a lényeg, hogy itt nincs az, hogy most pihenünk, vagy bármire rápihensz. Pláne nem egy olimpián, itt kell nyomni elejétől végéig, az kész. Az a piros vonal, az a megmentő vonal.
Összeszedték már a piros vonal.
Igen. Na, hát az a cél, hogy ott minél hamarabb átérj ezt.
Élvezted a versenyt?
Igen. Elejétől. Tehát én úgy éreztem, hogy a tempom az jó, nem akarok visszább hagyni belőle, viszont a második fele az egy picit nehezebb volt. Bezsibbadtam, hát próbáltam valahogy helyre jönni, hogy ne kínlódva kelljen végigcsinálnom, meg még volt egy-két olyan domb, amit jól meg kellett futni. Úgyhogy nem volt könnyű egyébként. Viszont jó volt, hogy nem volt az a nagy-nagy hideg, azért az könnyebb, nem volt az óriási szél, ami az elmúlt napokban. Sőt, a hó az olvat volt ahhoz képest, hogy mi volt itt pár napban, úgyhogy egy picit melegebb vaxot, melegebb sít kellett használni.
Elégedett vagy, ahogy vaxoltam?
Igen, szerintem a sím az jó volt, hát főleg a melegebb részeken ment jobban. Egyes részek már árnyékban voltak ott kevésbé, de igazából nehéz is úgy, hogy most akkor, mikor ilyen egy-egy része hideg a pályának, másik meg meleg, hogy akkor most lehet a norvégok tudják, mi még nem.
Húzusod mekkora volt?
Hú, nem tudom, majd megnézem, de biztos jóval 180 fölött. Egy-egy olyan domb van, hogy amire kiérsz a tetejére, nem hogy csillagok ott, hanem szerintem még csillagokat sem, csak éppen valami kis pislákoló fényeket, hogy merre menjek.
Mint az alagút
végig. Igen.
Körül. 77. hely.
Hát szerettem volna előbbre lenni, Isten igazából. Maga a helyezés az nem valami tündöklő, de ezt tudtam csinálni.
Hát igen, ha nem hoztál magaddal fegyvert, látod, így. Néztem is a ruhádat egyébként, hogy elrejtettél alatta egyet, de nem volt ott.
Nem volt. Egyébként nem jutott eszembe, hogy akkor most máskor én fegyverrel futok, vagy mi van. Annyira arra koncentráltam, hogy mi a dolgom, hogy...
Egy kör után nem akartál lefeküdni a célokat.
Nem. Jó volt igazából. Nehéz, de jó. Mennyi?
Ellenfelek milyeneknek tűntek? Erősebbeknek, mint mondjuk szezonban? Most tudom, hogy nehéz erre válaszolni, mert te nem nagyon versenyeztési futásban, inkább a biatlonra koncentráltál, de hogy mégis azért világkupához, FIS versenyekhez képest erősebb volt a mező?
Hát igazából igen. Én ugye november-decemberben indultam több sífutó versenyen, és hogyha arra gondolok, hogy ott, hol voltam hozzájuk képest, azért úgy érzem, hogy igen. Igen, pedig hát én is ugyanúgy edzettem, meg volt a program, meg minden, hogy mit csinálunk, amíg ide érünk. Igen, úgy érzem, hogy azért keményebbek voltak.
különleges helyzetben vagy, mert neked nem csak Magyarország szurkol, hanem ugye Székelyföld is, úgyhogy mit üzennél akkor a hallgatóknak, a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak?
Hát igen, igazából tudom, hogy szurkolnak, és tudom, hogy követik, hogy hol vagyok, mit csinálok, és hát köszönöm nekik, mert igazából mindig motiválnak, mindig tudom, hogy ott vannak a nyomomban, és ez valójában sokat számít, hogy ne legyek elfelejtve, vagy tudjam, hogy nem felejtettek el, úgyhogy köszönöm.
Szőcs Emőkét hallották a sífutás egyéni száma után, tehát még egy annyit hozzátennék itt a sífutáshoz, ugye az előbb felsoroltuk a férfiak mai eredményeit a 15 kilométeren, hogy befejezte a sífutóversenyt az a tongai Pita Taufatofua is, aki ugye a riói olimpián is részt vett tékvandósként, és utána elhatározta, hogy ő valamilyen téli sportágban is kipróbálja magát, úgyhogy hát nem tudom, hogy hány év alatt, de maximum 4 éve volt arra, hogy megtanuljon sífutni. Ki is vívta az olimpiai kvótát, és be is fejezte a versenyt méghozzá nem is utolsóként, hanem a 114. helyen végzett, 22 perc 57 másodpercet kapott a győztestől, és mögötte végzett egy kolumbiai, egy mexikói versenyző, valamint egy olasz és egy spanyolt, egy olasz és egy spanyol sífutó nem tudta befejezni a versenyt, egy kínait pedig kizártak, így tehát 5 versenyzőt is megelőzött.
Igen, lehet, hogy a mexikói és a másik sportolónak csak 2 éve volt megtanulni sífutni, ezért tudta a Taufatofua megelőzni.
Pita Taufatofua.
Taufatofua, ezt mondtam én is. Pita nélkül. Én kenyér nélkül szeretem. Pita nélkül. És akkor maradjunk még a tegnapi napnál. Ahogy fogalmaztam korábban többször is, elbúcsúztattuk az olimpiát Tófalvi Évától, hiszen Tófalvi Éva 6. téli játékán vett részt. Ez egy szenzációs teljesítmény. Úgyhogy talán ez is közrejátszott abban, hogy a tegnapi versenye nem sikerült a legjobban, és 7 lőhibával végzett, mint ahogy elmondja majd az interjúban, ennyit összesen az eddigi 5 olimpiáján nem hibázott. Tófalvi Évát hallják. Ha a szemeddel gyilkolni tudnál...
Ez van? Ne, ezzel nem tudom megmagyarázni, mi volt fekvőben, hogy négy hibát.
Fekvőben adni.
Fekvőben, ember.
Mert amíg állóban, azt mondja az ember, hogy elfáradtál, vagy nem tudom.
Nem is fáradtam el. Ettől féltem legjobban, hogy meg fog ülni ez a nehéz, nagyon nehéz kő. Itt elindulsz le, és a pály teteje ott van, nyadom teteje, ott fent, amit látsz, ott fényt. Nagyon-nagyon durva, de ahhoz képest...
Jól érezted magad, nem?
Jól éreztem magam, csak mondom, ez a... Nem mondjak egy csúnya szót, gyönyörű lövésem.
Nem is érezted, hogy mi történt?
Nem, egyszerűen nem tudom, a tanár azt mondja, hogy széthanyigáltam őket. Nem tudom, egyszerűen nem tudom megmagyarázni.
Benne volt az, hogy vége?
Igen, hát így is indultam el, ez az utolsó olimpiai versenyem. Élveztem is egy darabig.
Túlélvezted. Kicsit elveszítettél a koncentrációból.
Nagyon úgy néz ki.
De tudsz mosolyogni ezek után is?
Most nem volt meg senki. Még én sem, úgyhogy...
Nem vagy bánatos, csak keserű.
Hát bánt ez, de egy ilyen rosszul ment a lövés, de ez van, ez a biatlon. Ma annyit lőttem, mint az elmúlt 5 olimpián összesen a hibáim. El tudom mondani.
Hát összeadtad őket.
Igen. Nagyon összeltűnt.
Hogy érezted magad mégis bent?
Jó, nem volt gond.
Tegnap ugye elhalasztották a versenyt, írtad nekem, hogy egy kicsit azért addig izgultál, amíg meg nem tudtad a végét, hogy elhalasztják.
A tegnapról azóta jó, hogy elhalasztották mára, hogy az idő sokkal jobb lett, meg az teljesen nekem is a kedvem teljesen jó volt.
Igen. Vaj, Hanna Öber nevezett ja. Lány, aki jelent.
22 éves, hogy mennyi. Ő akkor született, amikor én Naganóban debutáltam. Majd olimpia bajnok. Hihetetlen, de ez a mai verseny hihetetlen. Ez van.
Előző napokhoz képest ugye nem volt hideg, nem volt szél.
Nagyon jó volt a hó, könnyű volt a hó nagyon ma ahhoz képest.
Nem bántad meg, hogy elindultál 6-szor is az olimpián?
Nem bántam meg. Kár, hogy a lövéseim nem mentek egy napon sem, de azon kívül...
A futást hogy érezted?
Jól, ma jól.
Most egy mély levegő és?
Megyek hoki meccsre. meg szeretném látogatni Szeult. Van 12 napom ezekre a dolgokra. Esetleg elmegyek veletek.
Könycsepp ki fog gördülni a szemeddel?
Nem érzem úgy. Én úgy nem bánom, hogy ez most a hátam mögött marad, mert van 20 év. Úgyhogy én úgy érzem.
Ezt már többször elmondtad egyébként interjúban.
Nehéz lesz biztos, de szerintem most ott az ideje, hogy tovább lépjek.
Puskát hova teszed?
Hát nem tudom. Hát nem, mert a puska nem az enyém, azt mondom, egy gyerek fog örökölni lekamarabb.
Lehet, hogy a puskát a szögre akasztom el. Nem koptattad el már?
Nem. Ez amúgy olyan jó a puska.
Tényleg, ez hányadik puskát?
Nem, a cső a harmadik, azt hiszem a karére maradt. És ez az új, ez egy 2 éves. Igen, nem fávon, ez már egy nagyon-nagyon profi.
Írja rajta valahol, hogy Csíkszereda.
Írta, csak le kellett. Szokott rajta írni Csíkszereda, csak most szóval olimpián le kell venni róla minden reklámot, úgyhogy...
Mi mindenféleképpen rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy elvitted Csíkszeredbe a Székelyföld Erdély hírnevét annyi időn keresztül. Reméljük, hogy ezt még meg fogjuk élni, hanem versenyeken sportolóként ki tudja még, hogy...
Soha nem lehet. Majd kiderül.
Tófalvi Évát hallották, tehát az utolsó olimpiájáról, és ahogy te is mondtad, elbúcsúztattuk az olimpiától, vagy az olimpiát Tófalvi Évától, mind a kettő megállja a helyét.
Szerintem igen, megállja a helyét, és nagyon röviden tudom, még Kinda Géza hátra van, de hiányolták a műkorcsolja eredményeket, úgy hadd mondjuk el, hogy illetve a párosok versenyét Bruno Masso és Aljona Savchenko német kettős nyerte meg, a kínai Shui Wenjing és Han Kong előtt, illetve a kanadai Megan Duhamel és Erika Redford kettőse előtt.
Akkor még egy jégkorong eredmény is a végére, hiszen a szlovákiai vereséget követően az orosz válogatott úgy látszik, hogy a Dühét Szlovénián élte ki, és 8-2-es kiütéses győzelmet aratott. A csoport másik mérkőzésén korábban Egyesült Államok Szlovákia 2-1.
Németország vezeti az éremtáblázatot méghozzá jelen pillanatban nagy fölénnyel, 9 aranyérem, 2 ezüst és 4 bronzérem. Norvégiának 6 arany, Hollandiának és az Egyesült Államoknak 5 aranyérme van. Tegnap alkalmunk volt megnézni Kinda Gézát, a Snowboard Cross egyik pályanyitóját. Szép Zoltán vele beszélgetett a verseny után, illetve a bemutatónak is beillő menete után. És mi ezzel innen zárjuk is a műsorunkat Pjongcsangból. Fogadják szeretettel a Kinda Gézával készült interjút, és ne feledjék, hogy köszönjük a Tusnádásványvíznek a támogatást, Vulkáni Frissesség, valamint a Magyar Sportújságírók Szövetségének, illetve a Kassai Fogadónak is. Szép Zoltánt és Kádár Zoltánt hallották Pjongcsangból, következzen az interjú Kinda Gézával.
Minden rendben, nem kell nagyon sokat vakszolni, nem kell koncentrálni 100%-osan, lehet a versenyt igazából kívülről és belülről is szemlélni egyaránt.
Gondolom lehet élvezni így a vers.
Így van. Akkor annak az edzése, amikor a többieknek is vannak, sőt még pluszban is van egy kevés, mert ugye már kellett kameraállásokat tesztelni, meg GPS-t, meg ilyen időmérő szerkezeteket tesztelni, úgyhogy igazából az van, hogy az olimpiai pályát most nagyjából azért kiélveztük pár nap alatt.
Milyen nehézségűnek tűnik ez a pálya? Én láttam ugye a sztárokat is gyakorlatilag, igaz nem a döntőben, de az elődöntőkben, az előfutamokban, és hát láttam, hogy azért voltak eléggé nagy bukások.
Igen, egy pályán azért több minden miatt lehet bukás. A pálya az jó, az mindenképpen, tehát egyértelmű, hogy olimpia, egyértelmű, hogy a pályának a minősége, meg a szintje az a legjobb, ami lehet. Igen, hát a bukás az azért, hogy mindenki kicsit túlnyomja a határait, meg próbál azért minél jobban szerepelni, úgyhogy ez miatt keletkeznek a bukások, egymást belül is segítik, ugyebár hatan mennek egyszerre. De a pályát én különösen élvezem, nagyon jó menni rajta, nincs rajta egyszerűen hiba, ugye már egy világkupán, meg egy Európa kupán főleg előfordul az, hogy azért a pályában vannak gödrök, azért a pálya nem tökéletes, minden ugron nincsen rendesen kiszámítva. Na itt ez nem történik meg, itt minden reggel egy új pályára ébredünk, tökéletes állapotban, minden rendben van, hogyha köd van, akkor bekapcsolják az óriás reflektorokat. Úgyhogy ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy akár könnyebb, mint egy Európa kupa pályán menni.
Rengeteg helyen versenyeztél már a világszerte, sőt, itt Koreában is versenyeztél már. Mégis milyennek tűnik így színvonal szempontjából ez a verseny, maga az olimpia, mert ugye ez 4 évente van csak.
Hát így maga, hogyha összesítésben veszem az olimpiát, akkor ez egy óriási kalamajka. Ugye vagy te minden sport össze van hozva, meg rengeteg ember van, legtöbben azt se tudják, hogy mi merre van, hol van, úgyhogy egy kicsit így ez egy zavaró tényező. Igen, voltam többször Koreában, voltam 2-szer is, ezelőtt kb. Egy ilyen, mit tudom én, 8 éve, 7-8 éve, amikor volt a snowboard világbajnokság megrendezve, 37. lettem, utána ezelőtt 2 évvel volt az olimpiai test event, az egy világkupa volt, ahol utolsónak estem ki a 48-as döntőből, tehát 49. lettem. Igen, ahhoz képest, hogy mik voltak akkor és mi van most, egyértelműen, hogy nagyon nagy a felfordulás, ez most akár pozitívan is lehet tekinteni. Már tetszik, mindenképpen új, ami itt van, meglátogattam több más versenyt is, és meglepő számomra az, hogy mennyire népszerű ez a snowboard dolog, tehát például a félcső döntőn nagyon-nagyon sokan vannak. Azt mondtátok, hogy 18 ezeres lelátó, hát szerintem minimum egy 20 ezeren voltak. És ez az egész dolog, ez egy új, ugye bár látni Sean White-ot, meg látni mindenkit az ilyen halfpipe-ból, meg a freestyle-ból, hogy mennyire vannak ők mediatizálva, meg hogy az egész más dolog, hogy működik szerintem. Igen, egy élmény, egyértelműen nem mondtam meg, hogy eljöttem. Újat láttam én is.
Valahol a szíved mélyén fáj, hogy nem sikerült ezt összehozni, ezt a kvótát, és akkor versenyzőként lehetnél jelen?
Egyértelműen fáj. Azt el kell mondanom, hogy igazából én úgy érzem mindig, hogy természetesen volt a bukásom a tavaly, meg hogy nem állt össze a kép, nem tudtam jól szerepelni idén sem. Sajnos azt arra kellett rájöjjek, hogy az egész dolgot igazából már ott elvesztettük, hogy ez az egész snowboardozás nálunk nincs úgy kialakulva, mint a többi csapatoknál. 40 ember jutott ki az olimpiára, mind a 40 embernek legalább 2 edzője van, fizioterapeutája van, boxmesterei vannak, úgyhogy most már eljutott ez a sport is egy olyan szintre, igazából ez egy csapatsport, mindenkinek mindennye van, az van egy kicsit egy világkupa pályán, egy olimpia pályán, hogyha azt a plusz 3 másodpercet, ami köztem és az első között, hogyha be akarom azt hozni, akkor én nem kéne, nem szabadna vakon snowboardozzak. Ez azt jelenti, hogy nem tudom, hogy egy ugróra hogy kell rámenni, milyen a sebesség, ugyebár, mert az időjárás azért változik, a pályát fent nem belátható az egész, néha bejegesedik, néha megolvad, nagyon kell tudni a sebességet, és ezek a plusz emberek, ugyebár az edzők, ezek segítenek abba, hogy tökéletesen tudjad, hogy milyen elem után, milyen elem következik, stb.
Pontosan ennek a hiánya akár veszélyessé is teszi ezt az egészet akkor, amit te művelsz, nem?
Hát egyértelműen, hogyha most van egy 30 méteres ugró, és az csak az előző napról tudjuk, hogy igenis azt, mit tudom én, X sebességgel át lehet érni, de hogyha másnapra például megfagyott a pálya, akkor az X sebesség az, hogyha 5 km per órával változik, akkor már túlszállod az ugrót. Ez azt jelenti, hogy a 30 méter helyett 50-100, és akkor lehet, hogy tehát az érkező után érkezel, ami egyértelműen az biztos, hogy sérülést jelent. Vagy akár fordítva, hogyha mit tudom én, belassul a pálya, akkor ugyebár lassul az egész dolog. Ezt a pár plusz kilométer per órát ezt igazából egy ember nincs ahonnan érezze, mint ezt láttuk a siugrásba is, hogy ott vannak az edzők a pályaszélen, és intik a siugróknak, hogy most gyere, vagy most ne gyere, vagy pont így megvan ez a snowboardban, és egy technikai sport, elég sok benne a ugró, meg a döntött kanyar, meg a különböző elemek, ami egyértelműen veszélyessé teszik, hogyha az ember nem tudja előre, hogy arra hogy kell rámenni.
Hát igazából itt akkor nem is beszélhetünk doppingról, hanem itt a dopping az az, hogy legyen egy csapatod.
Nem snowboardban szerencsére, mert ez körülbelül 90%-ban technikai sport, arra még a doppingot úgy gondolom, hogy nem fedezték fel, de igen, a dopping itten az, hogy a snowboard legyen tökéletesen felkészítve, és a pályán minél több szem lássa azt, amit a versenyző a startból nem lát.
Hogy lesz valakiből forerunner, vagyis pályanyító?
Hát én kaptam egy e-mailt, a Nemzetközi Olimpia Szövetségtől kaptam igazából ezt a meghívót. A koreai csapattal ők ismertek engem, sők, tehát 2 éven keresztül így barátkoztunk, mondjam úgy. Tudták a helyzetemet, meg a szituációmat, meg az, hogy nagyjából, hogy mennyire tudok snowboardozni, minden, sok mindenképpen szerintem szerettek volna engem ide, úgyhogy gondolom ők szóltak, hogy engem hívjanak meg mindenképpen forerunnerre. Mellettem még volt két amerikai, egy japán, meg ugyebár a két koreai, akinek sajnos nekük se sikerült a top 40-be való bejutásuk. Úgyhogy mi voltunk hatan a pályanyitók, meg a különböző dolgok tesztelői.
Na most látva mindezt itt, tehát ezt az egész olimpiát, tudva azt, hogy mi áll mögötted, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy eljussál erre a szintre, bemernél vállalni még egy 4 éves ciklust, hogy esetleg akkor a következő olimpiát megcélozd, és ott versenyzőként majd lehessél jelen?
Mint ahogy mondtam, fizikailag elég jól fel vagyok készülve idén. Most is elég jó időket mentem, ugyebár az edzéseken az összes mindenki közösen megy, általában úgy néz ki, ugyebár meg a 6-os start, 6-on mennek egyszerre, ezért mindenkivel azért nagyjából csoportosul, és úgy mennek edzéseket, hogy együtt mennek, tehát rendesen versenyt csinálunk, ugyebár. Az az igazság, hogy egyik futamomba se végeztem utolsó helyen. Az azt jelenti azért, hogy a top 40-ben egyértelműen volt keresnivalóm, sajnos nem úgy jött össze idén. Még egyszer, fizikailag fel vagyok készülve, technikailag is úgy gondolom még jobban fel vagyok készülve. Itt a probléma az, hogy ez a csapat nem fog soha összeállni igazából, ami múlik az egész. Úgy gondolom, hogy nem lesz edzőm a jövőben, úgy gondolom, hogy nem lesz technikusom, ugyebár aki a snowboardot készíti elé. Ez miatt pedig ennek a szélmalomharcnak igazából semmi értelme nincsen. Még egy 4 évet eltölteni azzal, hogy frusztráljam magamat azzal, hogy egyszerűen egyedül nem tudtam szembeszállni egy 8 fős csapattal, úgy érzem, hogy igazából ennek semmi értelme nincsen. Úgyhogy valószínűleg, hogy ha ez a dolog nem fog összejönni, akkor valószínűleg, hogy ezt nem fogom a magas szinten folytatni.
Mindenképp itt maradsz a snowboard mellett?
Egyértelműen, én nem azért kezdtem el snowboardozni, hogy olimpián részt vegyek. Én azért kezdtem el snowboardozni, mert snowboardozni jó. Nekem igazából minden egyes nap, amit eltöltök a snowboardon, az nem csak edzés meg munka, hanem az kikapcsolódás is. Úgyhogy igen, nekem ez a hobbim is egybe, úgyhogy egyértelműen snowboardozni fogok. Ez lesz szerintem a 20. év, mióta snowboardozok, remélem, hogy még egy 20-at fogok ezután is.
Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit láttál így az olimpiai faluból esetleg, vagy magában így a versenyeken belül, amit mi nem láthatunk mondjuk újságírói szemmel arról, hogyha mesélnél egy kicsit, hogy te közelebb álltál ugye a sportolókhoz, ott láttad, hogy hogyan készülnek fel, tehát mennyire profi munka zajlik egy ilyen?
Az igazság, hogy az olimpián nem történik semmi külön. Én úgy gondolom, hogy az olimpia való felkészülés, ami magában foglal, vagy egy fél évet, vagy akár egy évet is, az igazából a nehéz munka, az igazából az odaadó munka. Az, hogy már itt vannak az olimpián, az igazából csak a végeredmény. Mindenki rutinusan csinálja nagyjából a dolgát. Nincs az, hogy most extra pénzt elköltenek a csapatok azért, hogy valami jobb legyen. Ugyebár ők erre úgy tudnak készülni, hogy ha jobb előtte minden egyes világkupán, tehát hogyha a csapat összeáll. Az a recept az nem működik, hogy jó, valahogy kijutottunk az olimpiára, és akkor gyorsan kihozok két edzőt magammal, két ember többen, mert ugyebár azok nincsenek összeszokva. Az ember, aki esetleg ott állna, hogy nézze, hogy segítsen engem különböző tanácsokkal, nem tudja, hogy én mit gondolok, nem tudja, hogy én hogy snowboardozok, nem tudja pontosan, hogy mit kell mondani, ezért ez így nem működik. Nagyjából azt megfigyeltem viszont, hogy ebben az évben rengeteg csapat elkezdett az áprilisi, ugyebár akkor záródik be a szezon, áprilistől elkezdett nagyon komolyan készülni erre. Mindenki struktúrákat tesztelt, ezek egy ilyen mikrorések a snowboard talpában, amit külön helyen csinálnak meg azért, hogy ez a snowboard jobban csúszson, meg az ilyen vaxoláson teszteléssel kezdett. Tehát egyszerűen én azt vettem észre, például egy egyszerű példát hozzak fel, hogy a tavaly a német csapattal nagyjából azért egy helyen kullogtunk, mondjam úgy, a világkupán az ilyen 40-50. Helyen néha bejutottak, néha én jutottam be, néha én vertem meg őket, néha ők vertek meg engem. Na de ebbe az évbe, hogy a világkupa elkezdődött, az egyik német például az világkupát nyert, és a másik 2, 5 meg 6. lett, azt hiszem. Úgyhogy szemmel láthatóan a felszerelésük az lényegesebben jobb volt, mint bárki másé. Itt az olimpián is egy olyan német, aki igazából tényleg az utóbbi három évben, mondjam azt, hogy 70%-ban megvertem, az most hetedik vagy nyolcadik lett, azt hiszem, szinte döntős. Egy hibázott azért nem lett döntős, azért nem lett top 6-ba. Ilyenkor igazából frusztráló az egész, mikor ezeket látom, és akkor ilyenkor áll össze az a kép is, hogy igazából ennek az egésznek ilyen szinten, amit én csinálok, hogy igenis egyedül megpróbálom ezt megcsinálni és elérni, ilyenkor jövök rá, hogy igazából nagy értelme nincsen.
Hát ezek után nehéz lesz nekem téged felrázni. Én örülök, hogy találkoztunk itt Dél-Koreában, örülök, hogy felvittél minket a rajtba, ez egy hatalmas élmény volt. Ezt köszönöm neked, és hát remélem, hogy jól fogod érezni magad.
Igen, jól érzem magam, semmi probléma nincsen, én már túl vagyok ezen az egész témán. Élvezem a snowboardozást, élvezem az olimpiát, örvendek, hogy felvihettelek a startba, és remélem, hogy még összefutunk valamelyik nap.